Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Folytatjuk a hónap témáját, vagy az év, vagy az évtized, vagy az évszázad egyik fontos témáját. Az izraeli palesztin, vagy az izraeli arab konfliktust, amelyről már a múlt héten több beszélgetésünket is hallgathatták. Most Maastrichtból jelentkezik be hullámhosszainkra Lackó Ferenc, aki az ottani egyetem munkatársa, történész, és akinek megjelent egy nagyon-nagyon érdekes vita cikke az Azonnali oldalán. Az a címe a cikknek, hogy a palesztinok az áldozatok áldozatai, és arra világít rá, hogyan alakul az izraeli, illetve palesztin narratíva Izrael államról, Palesztináról és erről a konfliktusról. Mielőtt ezekről a narratívákról beszélgetnénk, Ferenc, arra kérlek, hogy magyarázd meg, hogy mit jelent ez az áldozatok áldozatai szófordulat, amit te magad is átveszel.
Igen, én itt Edward Said irodalmát idézem, aki arról írt, hogy valójában a palesztin szempontból is nagyon fontos az, hogy tudják, hogy a másik oldal ugye honnan érkezik. Ugye az Izrael államot létrehozó zsidók nagyon nagy többsége a holokausztot túlélő, vagy a holokauszt elől elmenekülő zsidót takart, és hogy a palesztinok saját áldozatiságukat úgy tudják leginkább megérteni, ha belegondolnak abba, hogy ők egy áldozati csoportnak voltak az áldozatai.
És megtörténik ez a belegondolás? Te itt kidolgozol egy ilyen tükör narratíva elméletet, ez nagyon érdekes. Magyarázd el, légy szíves, és akkor...
Igen, én abból indulok ki, hogy ugye talán semmi sem annyira nemzetközi, mint a nacionalizmus. Ugye a nacionalisták valójában világszerte roppant hasonló kulturális és politikai formákat próbálnak létrehozni. Azt is lehetne mondani, hogy talán nincs is nemzetközileg sikeresebb mozgalom, mint épp a nacionalizmus. Tehát nagyon hasonló politikai és kulturális formákat próbálnak kialakítani. Ugye az egésznek az a lényege, hogy a kulturális és a politikai élet között összefüggéseket próbálnak kreálni, tehát gyakorlatilag ugye a nacionalisták abban mondhatni utaznak, hogy a kulturális kompetenciák és a politikai jogok között létrejöjjön egy szoros összefüggés. Ez ugye természetesen az integráció és a homogenizáció irányába is hat egyidejűleg. Ugye ezért lehet a nacionalizmus ugye a befogadás és a kirekesztés egyidejű eszköze. És ugye ennek lenne természetesen demokratikus alapja a nemzeti önrendelkezés, de ahhoz, hogy sor kerüljön az önrendelkezésre, ugye tudnunk kell, hogy mely területen zajlik mondjuk a népszavazás. Tehát ha mondjuk a Brexitet hozzuk, ugye klasszikus ugye példa manapság, akkor ott láthatjuk azt, hogy miközben Nagy-Britannia egész az Egyesült Királyság kiszavazta magát az EU-ból 52%-os többséggel, azon belül van egy terület, egy jelentős terület, Skócia, aminek ugye sajátos identitása van, akik valójában nem erre szavaztak. Már most akkor ugye az ő önrendelkezésüket ugye hogyan döntsük el? Tehát ugye mi határozza. És ez ugye nagyon-nagyon fontos, ezt háttérként szerettem volna elmondani, mert ugye Izrael is Palesztina kapcsán is erről van szó, hogy ugye ugyanarra a területre több csoport is igényt tart bizonyos szempontból, több csoport nevében is követeléseket fogalmaznak meg, hogy ez a terület legyen az övék. És ugye a két nemzeti projekt fedi egymást, de képtelen egyensúlyba kerülni egymással. Na most ennek ugye természetesen több oka van, részben az, hogy Izrael óriási erőbeli fölényben van manapság is, én úgy gondolom, és hát a másik az pedig az, hogy egymást nem hajlandóak elismerni. Pedig rengeteg a hasonlóság a gondolkodásmódban, ugye az én cikkem, mégis ez azt hiszem, hogy a magja a cikkemnek, ez a legfontosabb érvem talán, hogy ugye rengeteg hasonlóság van a két oldal között, tényleg tükrözik egymást, de ezzel nincsenek tisztában. Ugye például konkrét példát mondanék, kettőt röviden, az egyik ugye a visszatérés joga, amit végül is mindkét oldal követel. Ugye az Izrael állama az arra a gondolatra épül, hogy az elüldözött zsidóknak joga van visszatérni az ő őshazájukba, és hát ugye a palesztinok is nagyon hasonló történetet adnak elő, hogy őket ugye elüldözték palesztin területekről, és hogy nekik joguk lenne oda visszatérni. És ugye van ennek egy másik példája is, ami talán még érdekesebb, illetve érzékenyebb is. Ez a Nakba, ugye a palesztinok 1948-as katasztrófájának a narratívája, amiről én azt írom ugye a cikkemben, hogy ez is ugye részben reali, természetesen elutasítja ezt a narratívát, tehát ellenségesen viszonyul hozzá, de ugye tényleg arról van szó, hogy ugye ugyanazt a történelmi folyamatot írják le két teljesen ellentétes szemszögből. És én azt gondolom, hogy mindkét oldal nézőpontja teljesen legitim, tehát ugye az államalapítás, Izrael 1848-as megalapítása és az etnikai tisztogatás, aminek ugye a palesztinok voltak az áldozatai, ez a két folyamat, ez valójában teljesen kéz a kézben járt, ugye az egyik oldal veresége, a másik oldal győzelme volt, az egyik oldal szerencséje, a másik oldal szerencsétlensége, és hát ez ami szerintem tényleg nagyon fontos a cikkben, hogy tényleg csak akkor lehet előrelépni, hogyha a másik oldal nézőpontjának a legitimitását elfogadjuk.
Térjünk egy kicsit vissza ehhez az áldozati sághoz, hogy mit jelent felismerni a másikban, mondjuk az én ellenfelemben, vagy riválisomban, vagy nem tudom, bármi módon velem szemben állóban az áldozatot. És mielőtt erre válaszolnál, még azt is hozzátenném, hogy az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban legtöbbször itt Európában felmerülő érv, hogy ha valaki ismeri a holokauszt történetét, és tiszteli az áldozatok emlékét, az nem foglalhat állást a palesztin jogok mellett, nem lehet palesztin barát. Azt hiszem, hogy ez az áldozatiságnak, az áldozatiság felismerésének és elismerésének egy nagyon fontos pontja ez a kérdés, vagy dilemma, vagy kérés.
Mondanám talán, hogy ugye az én cikkem annyiban részben utópikus talán, vagy utópikusnak nevezhető, hogy az elmúlt évtizedekben az izraeli-palesztin konfliktus nem a megbékélés és nem a kiegyezés irányába halad, hanem hogy a kizárólagos narratívák iránti igény nagyon is erős. És ez azt, hogy Magyarországon is kint megjelenik. Tehát Magyarországon, vagy a magyar nyelvű vitát nézzük, akkor ott is ugye valójában a két egymást gyakorlatilag kizáró álláspont a leghangosabb manapság. És ez számomra nagyon ijesztő is egyébként. De ugye természetesen nem azzal van a baj, hogy az emberek különbözőképpen gondolkoznak a világról, hogy ugye eltérőek a narratívájuk. Szerintem a pluralizmus az ugye teljesen természetes, hanem tényleg azzal van a probléma, hogy ezek a narratívák politikai konfliktusok forrásai lesznek. Az iskola példája. Én ugye arról írok a cikkemben, hogy ugye ez a két narratíva, tehát ugye az a narratíva, hogy ugye Izrael a holokausztot követően létrehozott zsidó állam, és hogy ennek az államnak a létét az antiszemitizmus tényleg rettenetes története megkövetelte. Azt hiszem, hogy egy teljesen legitim nézőpont, de ugyanúgy legitim az arab történelem szemszögéből nézni ugyanezt a történetet, ami szerint viszont ugye Izrael bizonyos értelemben folytatja a gyarmati uralmat a második világháború után, ugye a dekolonizáció korát meghaladóan folytatja abból a szempontból, hogy ugye ez egy többségben európai telepesek által létrehozott nyugati nagyhatalmak által támogatott állam a Közel-Keleten, mely bizonyos szempontból ugye kirekeszti a helyi arabokat, az ő politikai jogaikat ugye vagy korlátozza, vagy megtagadja, és hát sok esetben ugye megalázza őket. Tehát ugye szerintem mind a kettő narratíva történelmileg szerintem teljesen legitim, én azt gondolom, csak ugye a kérdés megint csak az, hogy miért zárják ki egymást politikaiak, tehát hogy miért nem tudjuk ezt úgy kezelni, hogy ezt a két történelmileg egyaránt elfogadható narratívát ne fordítsuk le arra, hogy Izrael állama elutasíthatatlan, vagy pedig az arabok elnyomása elfogadhatatlan, mert ugye ez történik manapság, hogy ez ugye a két domináns álláspont, hogy Izraelről nem is lehet vitatkozni, mert ugye az már önmagában antiszemitizmus lenne, másik oldalról meg ugye van ez az álláspont, hogy ez ugye a gyarmatosítás történetének elutasítandó része, és így módon ugye nem is lehet Izraelt védeni.
Mit gondolsz, hogy ez mennyiben adódik a narratívák jellegéből, struktúrájából, nyelvéből, és mennyire van túl ezen, és terheli mondjuk a politikai döntéshozást, amely így vagy úgy alakítja és felhasználja ezeket a narratívákat. Hogy konkrétabb legyek, tehát az, hogy a holokauszt áldozatiságát, hogy a holokauszt áldozatainak legitim képviseletét magára vállalja, és arra hivatkozik az Izrael állam, tehát ott én érzek egy csúsztatást, amikor a személyes áldozatiság és ugyanígy tudnék palesztin párhuzamot is hozni.
Tehát, igen, hogy... igen, ez nagyon-nagyon fontos. Ugye azt hiszem, hogy az önviktimizációs narratíváknak ugye van egy nagyon erős normatív kritikája, ami ugye azt mondja, hogy nagyon problémás, hogyha bizonyos csoportok hosszú távon benne maradnak, benne ragadnak egy ilyen áldozati pozícióban, tehát hogyha az önképük ugye erre épül. De már most ez ugye nyilván Izrael kapcsán borzasztóan ellentmondásos erről beszélni, én azt gondolom. Ennek ellenére... igaz, hogy Izraelen belül is volt szerintem egy nagyon fontos vita, hogy Abraham Burg nevű szerző írt egy könyvet, amiben amellett érvelt, hogy Izraelnek is bizonyos értelemben túl kéne lépnie azon a politikai kultúrán, ami a holokauszt emlékezetét helyezi a központba. És hogy erre szerintem egyébként megvan az esély abból a szempontból, hogy a holokauszt bizonyára nagyon fontos és kulcsjelentőségű esemény marad a következő évszázadokban is, ugye a zsidó öntudat, a zsidó történelmi tudat szempontjából, de a központi jelentőségén talán lehetne annyit finomítani, hogy másfajta élmények, másfajta tapasztalatok is erősebben jelen legyenek, ami aztán ugye Izrael államát is egy kicsit szerintem nyitottabbá tehetné. Nekem legalábbis ez a véleményem, ez nyilván vitatható, mint ugye ebben a egy témában nagyon sok minden. De ami talán még szerintem itt fontos, hogy ugye a mediáció szerintem nagyon-nagyon jelentős szerepet játszott. Tehát az, hogy valaki, aki ugye kívülről szemléli ezt az egészet. Én ugye úgy gondolom, én ugye nem vagyok se izraeli, se palesztin, én nem vagyok se arab, se zsidó, én nem támogatom se a cionizmust, se az iszlamizmus, stb. Tehát én ilyen teljesen független vagyok minden mondhatni oldaltól.
Erre és én mondjuk, azt gondolom, hogy ilyen nincs.
Igen, de szerintem bizonyos értelemben van, mert mégiscsak más van, mint 2000 kilométer távolságból szemlélni. Természetesen érzelmileg ez a konfliktus nagyon sokat nagyon megmozgat, és én is azt gondolom, hogy nekem is ugye komoly erőkifejtés az, hogy az érzelmeimet úgymond visszafogjam, és hogy racionálisan, higgadtan próbáljak érvelni. De szerintem ez a leglényegesebb ebben, hogy
miért mozgat meg ennyire érzelmileg ennyi embert világszerte? Miért vonódunk be ennyire ebbe a vitába?
Igen, én azt gondolom, hát ez is ugye egy iszletosan érdekes kérdés, ugyanis az Izrael és a palesztinok ügye, ugye ez a konfliktus szerintem borzasztó sok mindent szimbolizál. Ugye ez egy nagyon konkrét emberi életekbe kerülő véres konfliktus, de ugyanakkor bizonyos szempontból mégiscsak szimbólum. És ez tényleg, szerintem ez egy ijesztő gondolat, mert ugye az európai zsidóság történetéből tudjuk, hogy ugye az európai zsidóság valójában teljesen ellentétes dolgok szimbolizált már a holokauszt előtti korban. Tehát ugye a zsidóságot, ugye az antiszemita tradícióban is, de egyébként is nagyon-nagyon sok mindennel azonosították. Sokszor helytelenül, néha nem teljesen helytelenül, de ugye szimbolikus szerepet kapott így az értelmezésekben. És azt hiszem, hogy Izrael is, illetve ez a konfliktus is bizonyos értelemben egy megaszimbólum. Egy megaszimbólum, ugye részben a monoteista vallások miatt, ugye a vallások egymás mellett élése, illetve eltérő nézetei, ugye ott helyben, Jeruzsálemben például, ugye Jeruzsálemben koncentrálva, szimbólum annak, hogy a modern civilizáción kötődik az ókorhoz, hogy ugye van ez a vágy, hogy felélesszük az ókori dolgokat, ugye szimbóluma az önrendelkezés elvének, a nacionalizmus ugye kizárólagosságának, szimbóluma bizonyos értelemben a telepes gyarmatosításnak, és itt ugye fontos említenem azt, hogy ugye a cionisták maguk is önmagukat ugye kolonizátoroknak nevezték, tehát ugye a egyik legfontosabb szervezetüknek például az volt a neve, hogy Jewish Colonization Association, tehát ugye a zsidó telepesek ugye nek az elősegítését próbálták, és hát ugye ugyanakkor még a militarizmusnak is bizonyos értelemben Amerika szerepének is egy szimbóluma. Tehát az, hogy ugye van egy nyugati világpolitika, és hogy ez a nyugati világpolitika bizonyos narratívákat ugye terjeszt, ugye a demokráciáról, a nyugatiasságról, ugye Izrael ennek a történetnek is része. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye nagyon sok minden összesűrűsödik ebben a problémában, ebben a konfliktusban, és ezért is annyira nehéz beszélni, vagy vitatkozni róla. Ugye nekem sok éves tapasztalatom, hogy írok egy cikket, amiben megemlítek mondjuk 5 nagyon fontos szempontot, és a reakciók azok olyanok, hogy miért nem beszél ön a 6. szempontról? Tehát ugye beindul ez, hogy ugye van még egy másik szempont. Na most ugye még egy szempont mindig van, és pont ez a lényege, hogy ez ugye ez a konfliktus, ilyen szóval nagyon-nagyon sokfelé ugye szerte ágazik, nagyon sok ügyet érinthet, és nagyon nehéz ugye lehatárolni, hogy pontosan miről is beszélünk. És szerintem ezért mozgat meg ennyi embert egyébként a világszerte.
És hát ott van ez a bizonyos jelenség, amit te kizárólagos narratívának neveztél, ami a világ felől nézve azt hiszem, itt a kizárólagos narratíva részben túl a zsidó nemzetállam kiépítésén a holokausztért viselt felelősség, amelyhez így vagy úgy viszonyul mindenki, vagy felelősséget vállalva, vagy éppen azt tagadva, tehát ilyen módon mindenki érintve lesz. Az én kérdésem az, hogy le lehet-e építeni ezeket a kizárólagos narratívákat, le lehet-e választani ezt a felelősséget, mondjuk a holokauszt, ért való felelősséget, arról a témáról, hogy milyen a foglalkoztatás politika az Izrael által megszállt övezetekben, van-e víz, villanyáram, érvényesülnek-e az emberi jogok. Lehet-e ezeket, ezt igen, a monoton narratívát valamilyen módon feloldani, vagy heteronommá tenni?
Igen, én azt mondom, itt is több dolgot érdemes talán tisztázni. Ez egyik az, hogy szerintem nagyon is fontos, hogy az Európának a felelősség tudata az megmaradjon, és tényleg olyan erős legyen, mint az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy az európaiak holokausztért viselt felelősségének az elve azt szerintem kulcsfontosságú. Ugyanakkor az is igaz, hogy ugye a holokauszt rettenetes tapasztalatából különböző következtetéseket lehet levonni. Ugye Michael Myers, kanadai történész, írt egy nagyon fontos könyvet el, ugye Lessons of the Holocaust, a holokauszt mondhatni tanulságai címmel, és ebben ő amellett érvel, hogy ugye a holokausztot attól függően, hogy hogyan értelmezzük, hogy mit tartunk a holokauszt okának, nagyon eltérő következtetéseket vonhat le belőle. Tehát ha azt mondjuk, hogy a holokauszt az antiszemitizmus következménye volt, akkor az antiszemitizmus elleni küzdelem ugye válik a legfontosabbá. Ha azt mondjuk, hogy a holokauszt azért következett be, mert a zsidóknak nem volt saját államuk, akkor természetesen Izrael léte kulcsfontosságú. Ha viszont azt mondjuk, hogy ez ugye egy emberi jogi probléma, hogy ugye az volt a probléma, hogy ugye rasszizmus volt a társadalomban, hogy diktatúra volt, és így tovább, akkor természetesen az emberi jogok védelmében, illetve a rasszista politikák ellen kell fellépnünk. És ugye megint az a probléma, hogy az Izrael-Palesztin konfliktusban ezek a lessonök, tehát ezek a tanúságok bizonyos értelemben különböző irányokba mutatnak. Tehát én azt gondolom, hogy a holokauszt szimbóluma, ami nyilván egy kult szimbólum, és ez teljesen magától értetődő, főleg itt Európában, ez is ugye annyiban ambivalensebb, ugye a konfliktusban ambivalens módon szövődik be. Én ugye Amerikában láttam azt, hogy ugye rengeteg zsidó fiatal a holokauszt emlékezetének nevében tüntet Izrael politikája ellen. Tehát ugye ilyen nagyon-nagyon sajátos, illetve nagyon-nagyon furcsa helyzetekre is sor kerülhet, amik egyébként szerintem személyesen vagy emberek teljesen érthetőek, de ennek ellenére, hogy első hallásra valószínűleg ezek ugye mégiscsak furának tűnnek. Na már most én azt gondolom, hogy ami még nagyon fontos, hogy ugye manapság az antiszemitizmus és az anticionizmusról van egy óriási vita. Ezt nyilván sok hallgató is érzékelett az elmúlt hetekben vagy hónapokban, ha követte a híreket, hogy pont ugye született egy jeruzsálemi nyilatkozat az antiszemitizmusról, és ennek az egyik fő célja az, hogy megkülönböztesse a nacionalizmust és az antiszemitizmust. Tehát, hogy azt mondja, hogy a nacizmus az ugye gyakorlatilag bármilyen formát is öltsön, az mindig vitatható, az mindig kritizálható, ugye a zsidó nacizmus is, épp úgy, ahogy a más népek, más népcsoportok nacionalizmusa. Ugyanakkor a bigottság és a diszkrimináció, és ugye az antiszemitizmus is ide tartozik, az sose lehet elfogadható. Tehát itt két teljesen különböző kategóriáról van szó eszerint a nyilatkozat szerint, és szerintem ha pontosak akarunk lenni, tehát ha különbséget akarunk tenni az eltérő jelenségek között, akkor fontos, hogy ne mossunk össze ezt a két dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy ugye számos zsidó embert nevezhetünk anticionistának, ugye számos zsidó ember sem ért egyet Izrael bizonyos alapelveivel, vagy bizonyos gyakorlataival, és szerintem teljesen képtelenség lenne azt mondani, hogy ők emiatt ugye antiszemiták. Szerintem ez ugye a fogalmak teljes összekeverése lenne. Ugyanakkor ott van az a probléma, hogy mit mondjunk arról, hogyha valaki túl hevesen mondhatni, ha nagyon hevesen kritizálja Izraelt, amiben ugye sok esetben az antiszemita érzületnek is szerepe van. És ugye itt merül fel mindig azt hiszem a kettős mérce problémája, ugye, hogy Izraelt ugye elvileg azonos mércével kéne mérni, mint a többi államot, és azonos mérce alapján kritizálni, ugye azonos standardek alapján, csak hát ugye nagy-nagy kérdés, hogy mi is számít azonos mércének. Azt hiszem, hogy ez korántsem igazán világos.
Te a befogadó, illetve igen, hát a befogadó szempontjából beszélsz a kettős mércéről, aki aztán eldönti a saját önkénye vagy belátása szerint, hogy te, mint megszólaló, antiszemita vagy-e, vagy nem. De mint megszólaló, mint vitában résztvevő, lehet-e olyan érvkészletet, taktikát, diskurzust folytatni, ami ellehetetleníti ezeket, vagy diszkreditálja ezeket a bélyegeket, ami kibeszél ezekből a struktúrákból? Lehet-e úgy kritizálni Izraelt, hogy azonnal ne kapd meg az antiszemitizmus vádját?
Igen, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én ugye mindig nagyon ügyelek arra, hogy, és ebben a cikkben is azt hiszem, hogy eléggé látható, hogy nagyon sok mindent eleve kijelentek, ne olvassák úgy félre, mint hogyha egy ellenséges pozícióból írnék. Ugyanettel foglalkoztam, tehát teljesen abszurd lenne, azt hiszem, hogy engem például személyesen ilyesmivel vádolni. Ennek ellenére azt érzékelem, hogy ugye, ha meg is van a cikkemben mondjuk négy olyan, vagy öt olyan teljesen világos kijelentés, amiből egyértelműen látszik, hogy én ezt nem mondhatni zsidó ellenes érzületből írtam. Ennek ellenére, hogy az ember megkapja a bélyeget adott esetben, hogy az Izrael kája miatt ez. Na most, hogy ez miért van, és hogy ez, én az igazság, hogy én ezt sokkal inkább annak a számlájára írom, személyesen lehet, hogy tévedek, hogy nagyon sokan valójában nem akarják a nüanszokat érteni, nem akarják a szöveget befogadni, hanem inkább skatujázni akarnak. Tehát, hogy már egyből el akarják dönteni, hogy a szerző milyen szempontból ír. És ugye az én cikkem az egy kihívás. Tehát kihívás is abban a szempontból, hogy fel akarom nyitni, mondhatni bizonyos emberek szemét a másik oldal narratívájára. Tehát, hogy szerintem sok mondjuk Izrael párti gondolkodónak vagy személynek, ugye bizonyos értelemben nincs is lehetőség arra, hogy megértse, hogy a másik oldal honnan jön, hogy a másik oldal mit lát és mit gondol, mit érez. És ez a cikk ez pontosan erről szól, hogy ki kéne lépni a saját, mondhatni, ilyen komfortos zónánkból, a komfortos pozíciónkból, és belegondolni abba, hogy a másik oldal számára ugyanez a történet hogy néz ki. Na most ez ugye egy nehéz, ez ugye munkát igényel, és akinek nincs mondhatni kedve vagy igénye erre a munkára, az sokkal egyszerűbben ugye azt mondhatja, hogy a szerző elfogult.
Hát meg eszközök kérdése, tehát te, mint történész, lemenni társadalomtörténeti tények mélyére, olyan részleteket felhozni, amelyek nem közismertek, amelyek nem elfogadottak, nem nincsenek a szemünk előtt. Ezek befolyásolhatják a percepciót, mint hogy befolyásolhatja a fogalomhasználat, igen, egy szöveg strukturáltsága, hogy legyen meg az elismerés kultúrája, a másiknak igazatadás kultúrája, az emberben készségként. Ezzel én is küzdök, most hangosan gondolkodom veled, hogy nemrég készítettem egy interjút valaki, Kis Noémivel beszélgettünk a német helyzetről, és minden mondata azzal kezdődött, hogy igazad van, Boróka, és annyira zavarba jöttem, mert tudtam, hogy nem lehet mindig igazam, nem gondolhatja azt, hogy mindig igazam van, de érted, ez egy más tárgyalási pozíciót eredményezett. Azóta is gondolkozom ezen, hogy ezt mennyire lehet eredményesen csinálni, meddig kell elmenni, hol az a pont, ahol azt kell mondani, hogy nem, mind a másiknak, hogy nincs igazad.
Igen, én ugye Hollandiában pont azt láttam egyébként, hogy ha ezt esetleg szabad hozzátennem, hogy itt pont fordítva működik. Az emberek elkezdenek vitatkozni nagyon élesen, elmondják a saját érveiket, pont a vitában, amikor az egész megfordul, és mindenki arról kezd el beszélni, hogy mennyire egyetért a másikkal, és mennyire elfogadja a másik álláspontját. Tehát ez ugye a holland kultúrának az egyik alapja. Ezt tényleg csodálom bizonyos értem, hogy a Magyarországon az van, hogy az emberek elkezdenek vitatkozni, akkor szinte soha nem jutnak el oda, hogy egyébként abban egyetértünk, hogy. És Hollandiában még pont ez az egésznek a lényege, hogy ugye az éles szembenállásokat azért lehet, vagy az éles vitákat azért lehet lefolytatni, mert mindenki tudja, hogy 5 vagy 10 perc után eljutunk majd oda, hogy egyébként ebben meg abban is egyetértünk. És akkor úgy válunk el, hogy nem fogunk megsértődni, nem fogunk összeveszni. Tehát ez egy szerintem nagyon alapvető dolog, és azt hiszem, hogy tényleg ebben még rengeteget lehetne mondhatni, változni, vagy hát javulni, hogy így mondjam, a saját kulturális közegünkben.
Minden térségnek megvan a maga tanulási folyamata. Én mai napig nem tudom eldönteni, hogy lehet-e, szabad-e bármilyen párhuzamot felállítani, mondjuk az izraeli nemzetállam és a román nemzetállam, az izraeli palesztin konfliktus és a román erdélyi magyar konfliktus között. De azt látom, hogy a román nemzetállami diskurzus akkor kezdett el meggyengülni, amikor elérkeztünk nem csak az etnikai kisebbségek igazának, értékének részleges elismeréséért, felismeréséért, hanem akkor, amikor az ország maga elkezdte magát heteronóm módon tekinteni, mint régiók szövetsége, vagy mint régiók valamiféle közössége, és akkor megszólalt a több szólamuság. Az etnikai béke nem feltétlenül az etnikai béke felül oldható, hanem afelől, hogy egy társadalom felismeri a saját sokdimenzióságát.
Igen. Igen, ez nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy itt is ugye az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán az ugye a kulcs, hogy a legérzékenyebb kérdésekben akarunk-e elsőként előrelépni, vagy pedig a kevésbé érzékeny kérdések által kellene létrehozni egy olyan szocializációs közeget, amin keresztül aztán úgymond a nehezebb ügyek is kezelhetővé válnának. Tehát ugye az a baj szerintem részben, hogy ugye ebben a konfliktusban majdnem mindig a legdurvább, legellenmondásosabb kérdések kerülnek elő, és ezért próbáltam ugye a cikkem, hogy a metanarratívákról írni, tehát arról írni, hogy ugye gondoljunk bele, hogy ezek mit is jelentenek, ezek a narratívák, mondhatni egy absztrakt szempontból, és akkor talán ugye tudunk rájuk reflektálni, de azt hiszem, hogy a helybeni ugye konkrét előrelépést azzal lehet leginkább elérni, ha úgy szocializálunk mutatni a két oldalon álló embereket, hogy elsőként jóval kevésbé konfrontatív kérdésekről próbálnak meg egymással beszélgetni, egymással tárgyalni.
Mit gondolsz, hogy a most lezajlott konfliktusok hogy befolyásolják ezt a fajta párbeszédkészséget vagy képtelenséget? Fel lehet ebből a helyzetből állni?
Igen, én az igazság, hogy kifejezetten pesszimista vagyok jelenleg, tehát én azt gondolom, hogy ugye történészként én azt láttam, hogy itt ugye belekerültünk egy negatív spirálba ebben a konfliktusban, tehát hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint akár 20 évvel ezelőtt, és hogy ez valószínűleg még el fog tartani egy valószínűleg nem is tudom 10-15-20 évig, hát majd meglátjuk, és akkor valószínűleg lesz egy nagyon komoly változás. Tehát én azt gondolom, hogy van egy olyan pont, amikor a tények mondtad, annyira erősen ugye afelé kényszerítik majd mindkét oldalt, hogy elkezdjen konstruktívabb módon politizálni. Ugye elég rengeteg szó van arról, hogy részben az izraeli kormány, illetve a Hamas terrorista szervezet is kihasználja ezt a konfliktust, és ugye a két mondhatni vezető politikai erő valójában ugyanabban az irányba, negatív irányba löki ezeket a folyamatokat, ami ugye nagyon tragikus, és hogy azt hiszem, hogy ennek ellenére valószínűleg azáltal is, hogy ugye jobban bekerül ez a mondhatni jóval több hang, és jóval több szempont bekerül akár a nemzetközi nyilvánosságba is, egy bizonyos ponton szerintem jobban ki lehet majd ezt az ügyet tárgyalni, és ahogy ugye a régebbi történetek, tehát ugye a II. Világháború, a 48-as konfliktus emlékezete is ugye bizonyos értelemben halványul, és az újabb generációk valószínűleg már egy másik pozícióból érkeznek. Én azt gondolom, hogy lesz előrelépés, de nem a közeljövőben.
Hát ezekről a kérdésekről még hosszan lehetne beszélgetni, és elképesztően fontos ez itt számunkra Erdélyben is. Sajnos az adásidőnk lejár, de azzal vigasztalom a hallgatóinkat, hogy Lacó Ferenc hamarosan a vendégünk lesz, egy kutatói portrét szeretnék vele készíteni, mert elképesztően izgalmas és fontos munkák kerülnek ki egymás után a kezek közül, úgyhogy Ferenc, kérlek szépen, gyere vissza, és legyél nálunk hallható.
Nagyon szívesen, nagyon köszönöm a meghívást.
És azoknak, akiknek felkeltettük az érdeklődését, elmondom, hogy a Lacó Ferenc izraeli-palesztin konfliktusról szóló cikke az áldozatok áldozatai az azonnali oldalán olvasható, de be lesz linkelve ennek a hanganyagnak az archivált verziójába is. Hallgassák vissza a beszélgetésünket, mondják el a véleményüket, akár a rádió oldalára, akár a személyes szakmai Facebook oldalamra. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője, és most köszönöm figyelmüket, Lacó Ferencnek a részvételét, és szép estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!